Malevor. A Malevor fedélzetén teltek a napok, és mindenki próbálta kihozni a maximumot a rájuk szakadt szabadságból. Egyesek a saurok nyelvét tanulták, míg mások a harcmodorukat gyakorolták. Jervis, mivel nem ment semmire a tartályokkal, elkészítette a fordítóprogramot, és Sarával közösen beintegrálták a nomád számítógépébe. Voltak, akik a technológiájukat próbálták megérteni, míg mások a történelmüket tanulmányozták. Attila a nyelvüket tanulta, már amikor nem volt részeg, mely egyre gyakrabban fordult elő. Egy nappal ezelőtt Simon kereste fel őt a szobájában a nomádon. Attila ekkor már két napja nem jutott alkoholhoz, amitől kissé ingerültebb lett, és alvási nehézségek gyötörték, rémálmokkal megspékelve. Simon látszólag nem lepte meg a szobában uralkodó kupleráj. – Hogy van, kapitány? – kérdezte Simon, miután Attila helyet csinált neki az asztalnál, és mindketten helyet foglaltak. – Jól vagyok – jelentette ki annyi magabiztossággal, amennyire csak tőle tellett. – Hoztam egy ajándékot – mondta Simon, majd az asztalra tett egy kristályüveget, melyben zöld színű folyadék lötykölődött. – És mi ez? – Simon mosolygott. Legutóbb megkínált a pálinkájából, és gondoltam, viszonzom a gesztust, és megkóstoltatom önnel a saur nép egy különlegességét. Attilának felcsillant a szeme, de mégis gyanakodva nézte az ismeretlen italt. Ne aggódjon, semmivel se veszélyesebb az emberre, mint a pálinka. A mérték a lényeg, mert egy saur a fél üveget is megihatja, míg elbódul tőle, de az embernek egy pohárkával is elegendő hozzá. – Azt mondja, hogy egy pohárka? – kérdezte mosolyogva, majd elővett két poharat. Arra még emlékezett, hogy Simon elbúcsúzott tőle, de arra már nem, hogy hogyan került ágyba. Mostanra minden este sikerült kiütnie magát annyira, hogy reggelente fejfájással és rossz szájízzel ébredjen, némi szégyenérzettel fűszerezve. Az a zöld lötty, amit kapott, felülmúlta a várakozásait. Nem csak ízletes volt, de egészen kis adag elérte a célját, mely nem más, mint a tudatlanság állapota. Az állapot, mikor nem gondol semmire és senkire, és ezáltal a problémákra sem. Tudta, hogy előbb vagy utóbb észreveszik, hogy rendszeresen iszik, de úgy érezte, joggal teszi, hiszen miért is ne érdemelne meg egy kis kikapcsolódást. Az vesz rá az első követ, akit nem tett meg hasonlót, gondolta magában. Másnap Alessia váratlanul magához hívatta, lévén szeretne megbeszélni vele valamit. Attila kíváncsian és alkoholtól mámorosan indult a hídra, ahol Alessia már várt rá és helyjel kínálta az egyik körasztalnál, ahol maga a Centurio is helyet foglalt. Ebből is látszott, hogy ez most másfajta beszélgetés lesz, mint az előzőek. Lehet, nem kellett volna fényes nappal innia? Alessia nyitotta meg a megbeszélést. Sokat gondolkodtunk a történetén, amikor megtalálták a hajót, amin a fiam is volt. Gyanakodva nézett rájuk. Úgy történt, ahogy mondtam. Nem is kételkedünk a szava hihetőségében. Minket csak az érdekel, hogy vajon miért akarták, hogy elpusztítsák azt a hajót, és mindenkit, aki a fedélzeten tartózkodott. Attila eltöprengett, de óriási fejfájása nem segített a gondolkozásán. Ezt a kérdést már én is feltettem magamnak többször is, de később már nem találtunk semmi nyomot arra vonatkozóan, hogy ki és miért adta ki pontosan a parancsot. Érezte, hogy kezd kiszáradni a torka, és nyálát nyúlósnak, ragadósnak érezte. Ráadásul, ha valaki rájön, hogy nyomozunk ez ügyben, akkor rájönnek, hogy nem hajtottuk végre a parancsot. Lebuktunk volna. Alessia a Centurióra pillantott, mintha megerősítést várna. Majd végül belekezdett. Mint tudja, a fiam különleges. Nem csak a saurok, hanem a xanariak képességeit is örökölte, de nem csak ez teszi őt olyan különlegessé. Milyen meglepő, szólt közbe Attila. Már azt hittem, mindent elmondtak. Alessia bocsánat kérően bólintott. Pár napot voltam xanari fogságban, ahol mindenfélét mondtak nekem. Mivel nem öltek meg, azt kellett feltételeznem, hogy fontos vagyok a számukra, és még igazat is beszéltek. Na és mi az igazság? A fiam évszázadok óta az egyetlen, akit egy Xannári nemzett. Attila kezdte kapizsgálni, még annak ellenére is, hogy éppen azzal küzdött, hogy ne hányjon az asztalra. Úgy látszik, Gergővel újra fellendíthetik a fajukat, és elkerülhetik a pusztulásukat. Gondolják, hogy valakik, akik mindenről tudomást szereztek, meg akarják ölni őt, hogy végleg elvegyék tőlük az utolsó lehetőséget, hogy újra képesek legyenek szaporodni? Ráadásul azok végig velünk voltak. Alessia bólintott. Bevallom, logikusnak tűnik az elpusztítása, de ő akkor is az én fiam. Attila a fejét rázta, majd dühében az asztalra csapott, és hangosan felkiáltott. Már rég el kellett volna mondaniuk, a fiam talán most is veszélyben van azon a hajón. Ráadásul most már tudják is, hogy ki ő, az Isten szerelmére. Vigyáznak rá, mondta a centúrió, majd intett valakinek Attila mögött. Attila átnézett a válla fölött. Két smaragdzöld páncélos katona állt ott, kivont lándzsával a kezükbe. A királynő testőrei. Esküdni mert volna, hogy az előbb még sehol sem látta őket. Mi van, mit akartok? Kérdezte, majd nagy nehezen felállt. Az őrök nem mozdultak. Kérem, nyugodjon meg, mondta Alessia. Ők csak a dolgokat végzik, ahogy nekünk is tennünk kell. És nekem mi a dolgom? Mi a kibaszott szerepem ebben a szappanoperában? Most a centúrió is közbeszólt. Megkérhetném, kapitány, hogy ne kiabáljon. Adja meg a tiszteletet a királynőnek. Majd ha már végre nem fognak titkolózni, és nem egy darab szarnak néznek engem, akkor én is megadom a kurva tiszteletüket. Épp ezért vagyunk most itt, hogy beavassuk, kérlelte Alessia, de ő mintha meg se hallotta volna. A fiamat akarom, a lányomat és a feleségemet akarom. Vissza akarom őket kapni a kurva életbe. Egyre hangosabban kiabált, és nem vette észre, hogy az őrök közelebb léptek. Egyikőjük hirtelen átkarolta őt, lefogta a kezeit, mire Attila felkiáltott meglepetésében. Azt hitték, hogy még rángatózik egy kicsit, és aztán feladja, de nem akarta feladni. Mindkét lábával felugrott, és az asztal szélének feszítve lábait ellökte magát, és közben fejét olyan erővel vetette hátra, amennyire csak tőle tellett. Ez meglepetésként hatott, és a Saur Attillát szorítva a hátára esett. Szerencsére a testőr nem viselte a sisakját, így a feje nem tört be, ahogy érezte, valaminek neki fejelt, és egy pillanatra gyengült a szorítás, de épp csak annyira, hogy Attila az egyik kezét ki tudja szabadítani. Egy percig se habozott. Agya a harci helyzetként reagált arra, hogy le akarják őt nyugtatni, és nem bírt leállni. Elérte a combján viselt kését, majd teljes erőből belevágta a gyík karjába, mely utat talált a páncél illesztésénél. Amaz szinte meg se nyikkant, de fájhatott neki, mivel azonnal elengedte Attilát, aki legördült a gyíkról és felpattant. Éppen csak körbe pillantott, mikor meglátta a másik testőrt, ahogy meglendíti a lándzsáját, de már túl késő volt, hogy kitérjen előle. Egy fájdalmas ütést kapott, majd eszméletlenül rogyott a padlóra. Fred szinte rohant az őt vezető Saur mellett, aki felvéve Fred ritmusát, szintén sietve lépkedett a folyosón. Közben próbálta kitalálni, hogy mi is történhetett pontosan, de csak a piára tudott gondolni, hogy ezúttal a kapitány túl messzire ment. Megtámadni egy királyi testőrt? Mégis mi a franc verte ki nála ennyire a biztosítékot? Alessia rögtön azután szólt nekik, hogy bezárták az egyik cellába. Azt mondta, csak ő rajta múlt, hogy nem végezték ki azonnal. Fred megköszönte neki, de közben magában elküldte a fenébe. Ha megölik a kapitányt, azt nem hagyták volna ők se szó nélkül, és mérget vehetnek rá, hogy nem távoznának csendesen. Még ha meg is halnak, magukkal vitték volna őket is. A cellasoron megálltak egy ajtó előtt, ami teljes egészében átlátszó volt. Attila hátát a falnak vetve ült, és a fejét lógatta. Fred egy szörnyű pillanatig azt hitte, elbőgi magát, de nem tette. Attila volt a mentora, és bárhová követte volna. Ha azt mondta volna, hogy repüljenek bele egy fekete lyukba, ő megkérdezte volna, hogy milyen mélyen. Most viszont úgy ült ott, mint valami rakás szerencsétlenség. mint egy lezüllött alkoholista, akinek már semmi sem számít, csak az, hogy ihasson valamit, amiben alkohol van. Mint az ő apja odahaza Denverben. Attila felemelte a fejét, majd szomorúan mosolygott. Letetted az óvadékot? Fred visszamosolygott, miközben a fejét rázta. Sajnos emberi pénzt nem fogadnak el. Ha Jervis itt lenne, ledolgozhatná az összeget. Fred őszintén felnevetett. A kapitány ritkán szokott így viccelődni, de legalább látszódott rajta némi méltóság. Lassan feltápászkodott, majd oda sétált az ajtóhoz. Ezt elcsesztem, Fred. Fred a fejét rázta. Ugyan, nincs olyan, amit ne tudnánk megoldani, kapitány. Az alkohol egyébként is egy alattomos rohadék. Attila most keserűen nevetett. Mióta? Kérdezte egyszerűen. Mióta tudjuk? Attila szemei kikerekedtek egy pillanatra, majd bánatosan elmosolyodott. Hát persze, már mindenki tud róla, igaz? A kapitányotok alkoholista lett. Csak pár napja beszéltünk róla, tanácsot kértem a többiektől, segíteni akarunk. A kapitány a fejét ingatta. Figyelj, Fred, ez az egész... Hatalmas lökés rázta meg a fedélzetet. Frednek sikerült megtámaszkodnia, majd visszanyerte az egyensúlyát. Attila viszont nem volt ilyen szerencsés, és hanyatt esett. A lámpák azonnal vörös fényre váltottak a folyosón. – Jól van, kapitány! Attila feltápászkodott a padlóról. – Tudd meg, mi történt! Fred azonnal hívta a nomádot. – Sarah, mi a fene történt? A választ kihangosította, hogy Attila is hallja. – Azonnal gyere vissza, megtámadták a malevort! Majd mint egy ennek igazolására a hajó ismét megremegett. – Mennem kell! – üvöltötte túl Fred a folyosóra berobbanó kakofóniát. Valaki saori nyelven parancsokat osztogatott. – Én is megyek! Nem tudom most kiszedni onnan. Attila kétségbe esetten nézett rá. – Nekem is ott a helyem! Fred türelmetlenül nézett a kapitányra. – Sajnálom, kapitány, mennem kell! – Azzal otthagyta Attilát a cellában. Fred a rohanástól zihálva tért vissza a parancsnoki hídra. Zaklatott volt. Nem csak a támadás miatt, de azért is, mert a kapitányuk nélkül kell kirepülniük. Sarah már a helyén ült és kérdőn nézett rá, mire Fred csak a fejét rázta. Ne most. Bedobta magát a pilóta ülésbe. Mindenki a helyén van? Kérdezte, miközben kattingatott és indította a rendszereket. – Mindenki! – Akkor húzzunk ki oda és rakjunk rendet! Többen is érdeklődtek Attila felől, de Fred csak annyit mondott nekik, hogy jelenleg nem tud velük jönni. Nem akart belemenni a részletekbe. Nem tudta, hogyan fogja egyszerre vezetni a hajót és odafigyelni a legénység többi tagjára is, de nem volt más választása. Tudta, de leginkább bízott benne, hogy a legénység tudni fogja a dolgát, hiszen számtalanszor begyakorolták az űrcsatákat, és nem is olyan régen részt is vettek egyben. A nomád olyan könnyedséggel emelkedett ki a leszálló platformról, hogy alig érezték meg, hogy felemelkedtek, hála a gyíkok új technológiájának, amit együttes erővel szereltek fel a hajóra. Több mindent módosítottak a napok alatt, de mindközül a navigációs interfész volt a legérdekesebb. Nekik legalábbis. Amellett, hogy teljesen testre szabható volt, találhattak benne alapsémákat, amit, ha beállítottak, pillanatok alatt kiszámolta a legoptimálisabb repülési útvonalat, vagy épp a hajó manőverezhetőségét javította, attól függően, hogy milyen üzemmódba kapcsolták. Fred átkapcsolt harci üzemmódra, és kirepültek az űrbe, egyenest az űrcsatába. Odakint már jó pár sárkány harcolt. A Malevor harci gépeit hívták így. Jóval kisebbek, mint a nomád, lévén ezek egyszemélyes gépek voltak. A navigációs konzol pillanatok alatt kiszűrte a lényeges információkat, és azonosította a szövetséges gépeket, melyek zöld pöttyként tűntek fel a monitoron. A piros pöttyöket nem kellett magyarázni senkinek. A nap immár borzasztóan messze volt, így nem volt fény, amit visszavertek volna a hajótestek. Váltson mindenki infrára, adta ki Fred, miután ő is átkapcsolt, hogy lássák az ellenséget. – Szemből jönnek? – figyelmeztetett Sarah. – Igen, én is látom. – Lukács, az összes energiát az előső pajzsba! – Torpedók! – mondta Sarah nyugodt hangnemben, és közben pötyögött a konzolján. Fred pillanatok alatt megkapta az új adatokat. Fred egy pörgéssel kikerülte a feléjük szágódó rakétákat, és ő is kilőtte, ami a tárban volt. Két ellenséges gép robbant darabokra, míg másik kettő kitért a rakéták elől. Fred üldözőbe vette az egyiküket, majd pár másodperc múlva egy újabb ellenséges géppel lett kevesebb a harcmező. Fred új célpontok után kutatott, nem kellett sokat keresnie, mivel a vízorja tele volt velük. Egy sárkány jött velük szembe, majd irányt váltva elhúzott felőttük. Fred azonnal kilőtt egy rakétát, ami szétszaggatta a sárkányt üldöző gépet. Átrepülve a friss törmelékmezőn újabb célpontot fogtak, amit a gépágyúval semlegesítettek. Sarah új koordinátákat küldött Frednek, aki azonnal irányt váltott és célba vett egy gócpontot, ahol hemzsegtek a piros pöttyök pár zöld pötty körül.
– Figyeljetek, készítsétek a lövedékeiteket!
– Gyerünk!
– kiáltott fel Max. A nomád berepült a darásfészekbe, és a rövid hatótávú lövedékek felvisítottak, ahogy a nomád legénysége tüzet nyitott a legközelebbi célpontra. Fred látta, hogy az ellenség gépei sorra robbannak szét, melyekből hatot a nomád számlájára lehetett írni. Folytatódott a kergetődzés. Fred rátapadt az egyikükre, akit pár hirtelen végrehajtott manőver után leszedett a nomád gépágyújával. Szemből egy újabb gép érkezett, mire felvillant a vörös jelzés, hogy bemérték őket. Fred megindított egy rakétát, majd oldalra perdülve forogni kezdett. A támadó felrobbant, míg a rájuk küldött rakéták elsuhantak a pörgő nomád mellett.
– Ránk tapadtak, kapitány!
– csattant föl Sarah.
– Hárman vannak!
Fred újra berepült a harc sűrűjébe, próbálva a törmelékek, valamint a harcoló felek között lerázni üldözőit, miközben a kézi lövegek szórták a halált.
– Úgy látszik, több kell ahhoz, hogy lerázzuk őket – mondta Sarah. – Igár! – Rajta vagyok, uram!
Ekkor a hajó megrázkódott.
– Eltaláltak – mondta Sarah, miközben a konzolon pötyögött. – Mindent a hátsó pajzsokba!
– Már meg is történt, uram? Jött azonnal Lukasz válasza. A hajón ismét megrázkódott, de most sokkal erősebben, mint előtte. Fred magában hálát adott az új technológiának.
– Igar, lőd ki!
– Nagyon gyorsak a rohadékok, de megoldom.
A nomád újabb találatot kapott, mire Lukár sürgető hangja szólalt meg.
– Jó lenne lelőni vagy relázni őket, mert a pajzsnak nem sokára annyi. Csináljatok valamit!
Épp azon vagyok, szűrte fogai között Fred.
Két sárkány húzott el mellettük, miközben kettőt sikeresen leszettek a nomádról, a harmadik viszont továbbra is a nyakukban lihegett. Újabb rakéták repültek a nomád felé. Fred próbálta kimanőverezni őket, de túl közel voltak, és lekövették a mozgást.
Igar!
Kiáltott Fred. A kijelző tűzvörösen villogott, hogy hamarosan találatot kapnak. Az utolsó pillanatokban a rakéták ártalmatlanul felrobbantak, és kicsit távolabb az üldözőjük is egyé vált a sötétséggel.
Mondtam, hogy megoldom, mondta Igar sokkal nyugodtabb hangon, mint ahogy beszélt pár pillanattal ezelőtt. Egy pillanatig se kételkedtünk, haver,
hallatszott Jervis hangja az éterben, de az ő hangja pont ennek az ellenkezőjét állította. Fred Sarahra pillantott, aki megengedett egy mosolyt Fred felé, mely megnyugtatta a pilótát.
– Erről van szó, felderítők!
– kurjantotta Fred, és irányt váltva újabb célpontokat keresett. Attila majd megveszett a cellájába zárva. Már vagy egy óra is eltelt azóta, mióta Fred elment, de lehetett ez akár fél óra is. Teljesen elvesztette az időérzékét. Ott akart lenni a nomádon, és irányítani akarta az űrcsatát. Biztos volt benne, hogy megoldják nélküle is, de akkor sincs jelen. Tudta, hogy a jelenléte maga biztonságot ad a legénységnek, és ez inkább a rangjának, mint a személyének köszönhető. Személyes tapasztalat, hogy egy katonának olykor megnyugtató egy feljebb való jelenléte, főleg éles helyzetben. Úgy érezte, cserben hagyta őket. Cserben hagyta Fredet. Az alkohol már kiszállt belőle, nem hagyva maga után más, csak fejfájást és pokoli szégyenérzetet, némi önvádaskodással megfűszerezve. Jó kis receptet dobott össze magának, mégis hogy süllyedhetett ilyen mélyre? Soha nem ivott, és előbb vagy utóbb biztosan megbírkózott volna vele, ha nem kap utánpótlást. Simon persze csak jót akart, viszonozta a szívességet. De biztos jót akart? Fred legutóbb azt mondta, mindenki tudott róla, hogy mivel küzd. Attila megállt egy pillanatra. Eluralkodott rajta egyfajta heuréka érzés, de nem esett olyan jól. Tehát Simonnak is tudnia kellett róla, és ennek ellenére adott neki abból az ördögi lötyből. Biztos tudott róla? Talán Fred előtte nem akarta mondani, hiszen ő mégiscsak kívülálló. Nem, Simon is a legénység tagjaként tartották számon, ahogyan Hikarut is. Vajon ő is benne van? Mi üthetett Simonba? Miért jó az neki, ha ő tönkre teszi magát? Azonnal beszélnie kell Freddel vagy Alessiával. Az ajtóhoz állva viszont csalódottan látta, hogy senki sincs a környéken, akihogy szólhatna. Ki kellett jutnia, méghozzá mi hamarabb. Az űrcsatának lassan vége lett. Egy-két ellenséges gép maradt még, de azokat a sárkányok könyörtelenül levadázták. A nomád lassan körbe repült a Malevort, sérülések után kutatva, de néhány külsérelmi nyomon kívül semmi nem látszott a hajón. Fred, anélkül, hogy teljesen elbízta volna magát, tökéletesen megelégedett a teljesítményükkel, annak ellenére, hogy nem tartózkodott kapitány a fedélzeten. De rettenetesen hiányzott neki a kapitány. Alessia személyesen, mármint holó alakban köszönte meg nekik a segítséget, és egy örömhírrel szolgált. Megkapták a vegyület képletét. Annak a vegyületnek, ami segít majd nekik, hogy ők is befeküdhessenek a tartályokba. Ez valóban jó hír volt, főleg most, hogy az ellenség rájuk talált, még fontosabb lett, hogy mikor odaérnek az ugróponthoz, késlekedés nélkül utazhassanak tovább az ismeretlenbe. Fred arra kérte Alessiát, hogy a segítségért cserébe engedjék szabadon Attilát. A nomád megint csatlakozott a sárkányokhoz, és újra körüllepülték párszor a Malevort, sérülések után kutatva. – Szép volt mindenki! – szólt Fred a rádióba. – Szokás szerint jól csináltátok. – 0 pont a nyomi idegeneknek, és 100 pont a mélységi felderítőknek – kurjantott fel Jervis, mire többen is felnevettek. – Kár, hogy ilyen hamar elfogytak – csatlakozott Max a szokásos morgó hangján. Ekkor a navigációs konzol hirtelen vörösre váltott. – Ajaj! – mondta Sarah. – Mi történik? Sarah közben továbbította Frednek az új adatokat. – További támadóhajók érkeztek, és… Fred szintén látta azt, amit Sarah. – Bassza meg! – szaladt ki a száján. – Ez rohadt nagy. – Figyelem, emberek! Úgy néz ki, Max megkapja, amit akart, készüljetek! A csatának még korán sincs vége. Mik a veszteségeink? Kérdezte Alessia a Centuriót. Fennállt a trón előtt, és hanyagul a korlátra támaszkodott. Kissé távolabb látszott a nomád, ahogy elhalad előttük. 16 sárkányt vesztettünk, a Xanarok valamennyi gépe megsemmisült. A nomád hogyan teljesített? Mondhatni remekül. Kifizetődő volt, hogy vegyíteni az emberek technológiáit a miénkkel. Kiváló hajó. Alessia elmosolyodott. Ez nem csak a hajó érdeme, kedves barátom. Hisszor Centurio szintén elmosolyodott. Be kell vallanom, igaza volt. Alessia kíváncsian fordult felé. Tényleg megérdemlik, hogy velünk tartsanak? Ez már igazán hozzászokhatna, barátom. Nekem mindig igazam van. Hisszor Centurio még mindig mosolyogva fejet hajtott. Ehhez nem férhet kétség felség. Alessia visszafordult és lenézett a hídra, és figyelte, ahogyan a személyzet kezd visszaállni békés üzemmódra. Hamarosan fényévekre lesznek innen, és az ellenség elveszíti a nyomaikat. Összegyűjtik a népeik maradékát, és megpróbálnak új életet kezdeni. Természetesen miközben megerősödnek. Az emberekkel kötött szövetség hasznosnak bizonyult. Látván, hogy mire képesek, nem kételkedett bennük. Aztán eszébe jutott Attila. Nem ítélte el azért, amit tett. A kapitány nem tudhatja, de ő még ennél is durvább dolgokat csinált annak idején, csak azért, hogy édesapját, a királyt bosszantsa. Megígérte a Fred nevű embernek, hogy szabadon engedi, de egyébként se tervezte másképpen. Hiszor? Fordult hátra, majd intett a testőreinek. Megyek és kiengedem a kapitányt. Hiszor bólogatott, de nem is akarta lebeszélni róla. Nem lett volna semmi értelme tovább rabságban tartani, és különben se vették komolyan azt a kis kiruhanását. A testőr hamar felépült a sérüléséből, és a társa könnyedén megölhette volna, de ő is csak ártalmatlanította. Egyéb esetben az ítélet halál lett volna, de most nekik is alkalmazkodniuk kellett ehhez a számokra is idegen világhoz, és a kapitány és legénysége eddig is nagy segítségükre voltak. Talán mert másképp szemlélték a világot. Olykor egyszerűbben, és olykor az egyszerűbb, jobb és hatékonyabb. Alessia éppen elfordult volna a lenti látványtól, amikor sorra villantak fel vörösen a konzolok. Alessia nem kérdezte meg, hogy mi történik, mivel nyilvánvaló volt. Az ellenség rájuk talált, és ez csak az előös lehetett. Centurio, kérem küldjön valakit, hogy kiengedje a kapitányt, és mi hamarabb készítsék elő azt a vegyületet. A rázkódások már jó ideje abba maradtak, és még ők sem robbantak darabokra. Attila úgy gondolta, hogy végül sikerült legyőzniük az ellenséget. Úgy gondolta, hamarosan visszajön valaki, és figyelmeztetheti az embereit és a királynőt is az új veszélyre. Nem hallgathatta el kétségeit Simonról, ami minden egyes percben egyre nagyobb bizonytalanságot keltett benne. Simon valamiért szabotálta őt. Fogalma sem volt, mit akar ezzel elérni, de minden esetre nem bízhattak meg benne. Kis idő elteltével két páncélos saur lépett a cellájához, majd kinyitották az ajtót. Átadták neki a felszerelését, amit akkor vettek el tőle, mikor bezárták. Így most már tudott kommunikálni a többiekkel. Még a kését is visszakapta, amit belevágott a testőr karjába. Megtisztítva. Hello, Fred, hallasz? A hívás előtt beállította, hogy csak a pilóta hallja. Pár másodperc után jött csak a válasz. – Kapitány, kiengedték? – Igen, de most ez nem is érdekes. – A harcnak még korán sincs vége, kapitány. Újabb hajók jöttek, és az egyikük csak nem akkora lehet, mint a Malevor. Attila honvágyat érzett. Elképzelte, hogy a széke üresen tátong a hídon. – Biztosan megbirkóztok vele. Közben megkaptuk a vegyület képletét is, kapitány. Ez valóban jó hír. Azt jelentette, hogy hamarosan elhúzhatnak innen, és nem sokára már egy idegen bolygón fognak landolni. Victoria megcsinálta. A felesége pár nap alatt képes volt megalkotni egy olyan vegyületet, melyen több ezrek, ha nem százezrek élete múlt, köztük az övék is. Eközben ő végig piálta az egész utat, és lesüllyedt az önsajnálat mély és sötét bugyraiba. Ez nagyon jó. De figyelj csak, Fred, Fóli hadnagy veletek van? Várjon csak. Attila hallotta, mint Sarat kérdezi Fred. Nincsen, uram, ő nem volt a fedélzeten, amikor kirepültünk. Miért? Mondd csak, mikor megbeszéltétek az én... hogy is mondjam, alkohol problémámat, akkor a hadnagy is jelen volt? A válasz hamar jött. Frednek nem is kellett rajta gondolkodni. Igen, sőt, mondta is, hogy ő is magán tartja majd a szemét. De miért fontos ez? Nem tudta, hogy mit mondjon neki, de végül úgy döntött, elmondja az igazat. Nekik is tudniuk kell róla, hogy egy esetleges szabotőr van a köreikben. Röviden és sietősen beavatta Fredet, akit nem kellett meggyőzni. Azt mondta, nyitva tartják a szemüket. Megkérdezte Attilát, hogy mi a terve vele, de ő maga sem tudta. Előbb meg kell találni a Simont. Miután elköszönt Fredtől és sok sikert kívántak egymásnak, a Lessiát hívta. A királynő eléggé elfoglalt volt most, hogy ismét megtámadták őket, de elmondta, hogy hol találja Simont. Attila meg sem lepődött, hiszen biztos lehetett benne, hogy valamilyen formában nyomon követik őket. Mégsem hagyhatták, hogy ellenőrizetlenül flangáljanak a hajón. Alessia még parancsba adta a két katonának, hogy kövessék a kapitányt. Elmondása szerint Simon éppen most hagyta el a hajtóműházat, és nem tudta, mit kereshetett ott, mivel oda nem kaptak engedélyt belépni. Attilának rossz érzése támadt. Simon kihasználta a támadást, hogy oda mehessen, ahová csak akar, mivel úgy vélte, senki sem fog arra figyelni, hogy ő hol járkál. A jelek szerint éppen a hangárok felé tartott. A két katonát követve elindult, hogy megkeressék Simont, és szembesítsék a vádakkal.
Készítsétek a lövegeket, cél a legközelebbi egységek, adta ki a Centurio a parancsot.
Alessia közvetlenül mellette állt. Az egyik navigátor felnézett a konzoljáról.
Centurio, vessen egy pillantást az új jövevényekre.
Hiszor lenézett a konzoljára, amint egy felnagyított kép jelent meg az egyik ellenséges gépről. A Centurio felmordult.
Készüljenek az esetleges átszállásra.
Átszállásra? Hökkent meg Alessia. Miről beszél? Hiszor szembefordult vele.
Emlékszik a Saurienre, úrnőm?
A királynő óvatosan bólintott. A Saurien volt az ászlós hajó, mely legelőször összecsapott az ellenséggel évtizedekkel ezelőtt, mintha csak egy másik életben lett volna.
Akkor 400-nyi katona védte a hajót, mondta Hiszor jelentőség teljesen.
Alessia fejben számolgatta az esélyeket. A hajón csupán egy század maradt, és a fele az űrben harcolt éppen. Nem voltak túl jók az esélyek. Hiszor gyorsan átgondolta a haditervet, majd bólintott.
Minden energiát a fegyverekhez, és lőjenek ki annyi ellenséges hajót, amennyit csak tudnak. Mindenkit visszarendelünk.
Mi lesz a nagy hajóval? Érdeklődött Alessia a monitoron felbukkanó, hatalmas ellenséges cirkáról a bökve.
Mire közelebb érne, mi már nem leszünk itt, úrnő. Javaslom, kezdjük meg a visszavonulást a stázis tartályokhoz.
Alessia bólintott. Nem maradt választásuk. Úgy kell ugraniuk, hogy még sokan életben maradnak. Kegyetlen döntés lesz. A nomád belerepült a harc sűrűjébe, és sorra szedte le a gyorsan haladó fegyvertelen hajókat. Fredet lőgyakorlatra emlékeztette, mikor a célpontok nem lőttek vissza. Az első szétlőtt gép után jöttek rá, hogy milyen hajókkal néznek szembe. A törmelékmezőben idegen lények tucatjai lebegtek holtan. Ezek csak szállító hajók voltak. Át akartak szárni a Maleborra. Rengeteg hajó szelte át az űrt az ellenséges cirkáló és a Malevor között, mely utóbbihoz vészesen közeledtek. A Malevor közben tüzet nyitott a sárkányoktól és a nomádtól távolabb lévő gépekre, elkerülve, hogy őket is szétlőjék. Még így is vagy 200 ellenséges hajó maradt, míg ezzel szemben a sárkányok alig maradtak 41-valahányan, és egy részük még most is azt a pár ellenséges vadászt tartotta fel, akik kísérték a szállítóhajókat. Újabb 10 hajó robbant atomjaira a Malevor fegyvereinek hála, míg a nomád további 2-vel csökkentette a számukat. A sárkányok folytatták a ritkítást, és további 20 csapat szállító veszett oda. Fred leszedett egy gépet az orrlöveggel, majd Alessia hangját hallotta a rádióból.
Kapitány, azonnal térjenek vissza a Malevorra. Pár perc is készen van a vegyület, amit csak magukra vár majd. Van még mit tenni idekint, úrnő?
Válaszolta Fred, miközben újabb gépet lőtt darabokra, és próbálta nem tudomásul venni, hogyan is hívta az előbb a királynő.
Ezek átszálló hajók. Pár perc múlva becsapódnak, és a fedélzetet ellepik az ellenséges lények. Nem vagyunk elegen, hogy legyőzzük őket. Egyetlen lehetőségünk maradt.
Az ugrás, mondta maga elé Sarah, mire Fred ránézett.
Így van,
helyeselte Alessia. magukkal vagy maguk nélkül.
Fred nem akart itt maradni.
Vettük az adást, mondta Fred, majd felgyorsított, és elindult a Malevor felé, útközben folytatva a ritkítást. Csak remélni tudta, hogy ennyi is elegendő lesz.
Gwintar. Gergőnek volt ideje gondolkodnia. Miután kiütötte azt a gyíkot, biztonságos helyre vitték őket, míg a többi katona tovább gyilkolta a felkelőket. Egy jóval tágasabb szobát kaptak, ahol már étellel megrakott asztal várta őket. A gyerekek a szájukat tátották a sok finomság láttán. Az asztalon nem konzerves kaják halmozódtak, hanem főtt ételek. A sült hús még most is gőzölgött, mintha csak most vették volna ki a sütőből. Az asztal közepét egy hatalmas fagylalt kehely foglalta el, és a süteményes tálca, amin krémes és száraz sütemény is helyet kapott. Kittinek és Samantának nem kellett a bíztatás, azonnal rácsaptak az ételre. Gergő közben még mindig azon gondolkodott, hogy mi történt vele a folyosón, és miért hívták felségnek. Mi az, amit ő nem tud?
Ez isteni, mondta csámcsogva Kitti.
Egyik kezében egy villára szúrt sült hús gőzölgött, míg a másikban egy rántott csirkecombot tartott, amiben az imént harapott bele. A következő harapása a sült húst illette. Samantha a sült krumplira és a hamburgerre repült rá, miközben szemezgetett a fagylalt kehellyel.
– Te nem eszel? – kérdezte Gergőt, aki még mindig gyanakodva nézte az ételt.
Nem tudta, hogyan tudnak jelenleg az evésre gondolni, de kétségtelenül incsiklandó ételek kacérkodtak vele az asztalon, akár egy terüly-terüly asztalkán. Végül az éhség és az incsiklandó ételek látványa legyőzte, és ő is odaült közéjük. A fagyi evés közben egymásra nézve nevettek, mivel mindhármójuk szája fagyival volt kikenve. Gergő úgy érezte, hogy mostantól minden ilyen boldog percet ki is kell használnia, mivel nem tudhatjuk, mikor lesz legközelebb.
Kész, tele vagyok, emelte fel a kezét Samantha, majd hátradőlt a székében.
Vagy mégsem? Nézett a torta szeletre, majd maga elé húzta, és tovább falatozott. Gergő egy almát rágcsált levezetésnek, majd meglepődve nézett fel, mikor felnyílt az ajtó. Egy igényesen felöltözött öltönyös férfi lépett be hozzájuk. Gergő felismerte. Ő volt az, akit pár napja láttak a hídon. Az anyjuk látszólag tartott tőle valamiért. Akkor nekik is így kell eljárniuk.
Sziasztok! Köszöntötte őket a jövevény. A nevem Alakassa.
A gyerekek egymásra néztek, és még Samantha is abba hagyta az evést.
Remélem, mindhárman megtaláltátok a fogatokra valót.
A gyerekek óvatosan bólogattak.
Nagy szerencsétek volt odakint, mégis mit kerestetek ott a tömegben?
Gergő először Kittire, majd Samanthára nézett, végül úgy döntött, elmondja az igazat, végtére is nem csináltak semmi rosszat.
Inkább, mint hogy lázadónak higgyék őket.
A kutyánkat indultunk megkeresni.
A kutyátokat?
Tudtommal itt nincsen kutya, ha csak...
Ekkor, mintha meglepődött volna kissé.
A ti kutyátokat vitték el a kísérlethez?
A gyerekek bólogattak.
Akkor ti vagytok a gyarmati gyerekek, igaz?
Ismét bólogattak.
Én nem, tette fel a kezét Samantha. Az én nevem Samantha Springfield.
A férfi mosolygott, és ő is bólogatott. Gergő végül nem tudta megállni.
Nagyon jól tudja, hogy kik vagyunk.
Alakassa meglepetten pislogott, és végül lehervadt az erőltetett mosoly az arcáról.
Sejtettem, hogy eszes, de hogy ennyire.
Alakassa beljebb lépkedett, és helyet foglalt az asztalnál.
Szabad?
Nézett kérdőn Gergőre, aki végül bólintott. A férfi egy sült marha húszszeletet vett maga elé, és komótosan levágott belőle egy darabot, majd a szájába pottyantotta a zsíros ételdarabot. Gergő próbálta nem kimutatni, hogy mennyire kényelmetlenül érzi magát. Azt nem tudta, hogy miért van arra szükség, de valahogy olyan érzése támadt, hogy nem bízhat meg benne.
Hallottam, hogy elintézted azt a katonát, vigyorgotta Alakassa.
Hús, eltűnt a füstben.
Felnevetett, ahogy maga elé képzelte.
Akkor azt is hallotta, hogy a katonák letérdeltek előttem.
A la kassa kuncogott.
Hallottam bizony.
Akkor nem kellene magának is? Kérdezte szemtelenül Gergő. Kitti szólni akart, de Gergő ránézett, és inkább hallgatott.
Tán elvárod, hogy térdet hajtsak előtted?
Gergő nem pont ezt a reakciót várta. A férfinak sikerült összezavarnia őt.
Látom, hogy össze vagy zavarodva, mondta a férfi, miközben újabb szeletet kanyarított le a húsból.
Nem kellene előbb megtudnod, hogy miért is van szükség a tisztelet ilyenfajta kimutatásához, mielőtt azt várod el valakitől, hogy letérdeljen?
Be kellett vallania, hogy igaza volt.
Akkor elmondja vagy sem?
A férfi lenyelte a húst, majd letette a kést és a villát.
Nem rossz, bár jobb lenne, ha le tudnám öblíteni egy kis borral, mondta, majd megállapodott a szeme Samantán, aki erre fészkelődni kezdett. Gergő nem hibáztatta érte. A férfi nézése kicsit sem volt bizalomgerjesztő.
Azt mondta Samantha? Samantha Springfield?
A lány értetlenül nézett először Gergőre, majd vissza a férfira. Végül csak bólogatott.
Anyukád már biztosan aggódik, érted?
Mi van az anyámmal? Kérdezte rémülten a lány.
Nyugalom, kis hölgy, az anyukája jól van, és képzeld, megtalálta a hugodat is.
Samantha szemei kikerekedtek.
A hugom?
Lucia neve, nem igaz? Samantha felpattant a székéből.
Hol vannak? Látnom kell őket.
Menj csak, az ajtó előtt áll egy katona, ő majd oda kísér. Samantha rá se nézve a többiekre, oda rohant az ajtóhoz, és kinyitva azt kilépett a folyosóra. Az ajtó bezárult mögötte, így már csak hárman maradtak odabent.
Akkor elmondja vagy sem? Kérdezte ismét türelmetlenül Gergő.
Kitty vele szemben úgy nézett az öccsére, mintha csak most találkoztak volna először. Gergő is érzett némi változást, éppen ezért kell mindent megtudnia, hogy mi történik vele.
Hát, hol is kezdjem? Mondta a la kassa.
Majd elkezdte a történetet onnan, mikor Attila rátalált az idegen hajón. A férfi sokat beszélt. Mesélt neki a saurokról és a saurról, a szülőbolygójukról. De legtöbbet a királyi családról mesélt. Mesélt neki az édesanyjáról, aki, mikor a világra hozta őt, még csak hercegnő volt, és csak később lett belőle királynő. Gergő pedig próbálta mindezeket elképzelni maga elé. Közben befelé is figyelt, és azon gondolkodott, hogy ő is át tudna-e változni.
Én is olyan vagyok, mint...
Igen, vágta rá a férfi, mintha kiolvasta volna a gondolatait a fejéből. Ha szeretnéd, most is átváltozhatsz.
Kitty rémülten nézett Gergőre, és közben a fejét rázta.
A la kassa is észrevette, és most a lány felé fordult.
Nyugalom, nem vészes.
Meg is mutathatom nektek, és majd utánam csinálod.
Gergő látta, hogy Kitty megijedt, de a férfi kíváncsivá tette. Elvégre, ha közéjük tartozik, tudnia kell, hogy mivel jár az átváltozás.
Végül bólintott.
Gergő, ne!
Hisztériázott Kitty, de Gergő már minden érzékével a la kassa felé fordult.
A la kassa felállt a székből, de ekkor váratlanul nyílt a szoba ajtaja, és Viktória suhant be rajta.
– Hát itt vagytok! – kiáltott fel, majd odaszaladt hozzájuk, és átölelte a gyerekeit. A férfit, mintha észre se vette volna.
– Jól vagytok? Nem esett bajotok?
– Nem, anyu – mondta Kitty.
– Nem – mondta Gergő is.
Míg Kitty úgy válaszolt, ahogy eddig, addig Gergőn hallatszott, hogy nehezte rá. Viktória, mintha csak ekkor vette volna észre a la kassa tanácsost.
Maga mit keres itt?
A férfi elővette a legbarátságosabb mosolyát, de Viktóriának egyáltalán nem tetszett.
Csak megnéztem, hogy vannak. Hallottam, mi történt, és meg akartam győződni róla, hogy a herceg épp és egészséges.
A herceg szónak Gergőre nézett, és alázatosan fejet hajtott. Viktóriában tombolt a gyűlölet iránta.
Mégis hogy merészelte?
Sziszegte a férfinak.
Valakinek el kellett mondania neki, és úgy vélem a herceg készen áll arra, hogy végre felvegye a számára kirendelt szerepet.
Ő az én fiam, kiáltott rá Viktória.
A férfinak a szeme serebbent, és továbbra is szemtelenül mosolygott.
Nem.
Victoria erejében meghűlt a vér erre a szóra. Nem is magára a szóra, de azért, mert nem a férfi mondta. Megfordult és Gergőre pillantott, aki ott állt kihúzva magát büszkén és méltóság teljesen, már amennyire egy gyerektől kitelik. Ahogy kimondta ezt a szót, Victoria sírni tudott volna. Odalépett a fiúhoz és féltérdre ereszkedett előtte. A fiú arcát gyengéden a két tenyeré közé fogta. A fiú szemei hidegek és kemények voltak.
Gergő, fiam, el kellett volna mondanom neked, de vártam a megfelelő pillanatra.
A fiúnak joga van tudnia, hogy ki ő, és...
Magát nem kérdezte senki,
nézett hátra Victoria a válla fölött.
Nem, anya, igaza van, mondta a fiú nyugodtan. Victoriának a szíve szakadt meg. Egész életemben úgy éreztem, hogy valaki más vagyok, hogy nem az vagyok, akinek mondanak. Sokszor a tükörből egy idegen nézett vissza rám, és nem értettem miért. Ideje, hogy végre rátaláljak magamra.
Nem tudta, hogy fia mikor lett ilyen bölcs, hiszen végtére is még csak egy 10 éves kisfiú. Gergő gyengéden megfogta anyja kezeit, és óvatosan lefejtette az arcáról. Victoriának könnyek peregtek az arcán.
Köszönök mindent, amit értem tettél, anyám.
Azzal megcsókolta anyukája homlokát, majd ellépve Victoria mellett elindult a kijárat felé.
Alakásza mellé lépett, és egyik kezét a fiú vállára tette, de legalább már nem vigyorgott.
Victoria ekkor már zokogott, és továbbra is a padlón térdelt. Gergő megindult a kijárat felé, mikor Kitty felkiáltott mögötte.
Gergő!
Kiáltotta, és közben felé rohant. Az ő szeméből is könnyek potyogtak. Odaérve átkarolt a kis öccsét, Gergő pedig viszonozta.
Ne hagyj itt minket, ne menj velük, kérlek. Te vagy az én kis öcsém, te vagy az én kicsi öcsém, te vagy Jake Wilson, és én pedig Natasha. Mi vigyázunk egymásra, mindig is vigyáztunk egymásra. Ki vigyáz most rám? Kivel fogok nevetni? Kivel fogok versenyezni? Te vagy az én öcsém.
Kitty keservesen zokogott, és nem akarta elengedni Gergőt. Victoria ezt a jelenetet látva érezte, hogy a szíve, mely még mindig nem forrt össze, ismét darabokra szakad. Remegő lábakkal felállt és átkarolta mindkettőjüket. Két teljes percig ölelkeztek, mire Gergő elengedte őket. Az ő szemei is könnyekben úsztak.
Sajnálom, de mennem kell. Meg kell tudnom, hogy ki vagyok.
Aztán kiléptek a szobából, magára hagyva Victoriát és Kittit, akik még sokáig maradtak kettesben. Mindketten sírtak. Malevor. A Malevor fedélzete újból csatatérré változott. Az átszálló lények tucatjával érkeztek több hullámban és több szinten. Mostanra az összes vadászt visszarendelték, még a Malevor tovább próbálta ritkítani az ellenséges hajókat a külső ágyukkal. A lények egy különleges titánvázat hordtak, mely megsokszorosta testi erejüket és állóképességüket. A Saur katonák először távolról szedték le őket, míg nem kénytelenek voltak közel harcba bocsátkozni velük. Maguk a lények alacsonyabbak voltak a Sauroknál, de az exoskeletonjukba csatolva legalább két fejjel magasodtak föléjük. Két pár szemük narancssárgán izzott, miközben brutális erővel csapkodtak a védők közé, először megtizedelve, majd teljesen felmorzsolva őket. A Saurok vesztésre álltak. A nomád élete landulását hajtotta végre a hangárban. További métereket csúszott a leszálló platformon, míg nem végre megállapodott, és szinte azonnal nyílt is a rámpája.
Hajót elhagyni!
Adta ki az utasítást Fred, majd Szarával ők is elhagyták a hidat, miután lezárták a hajórendszereit. A hangárba egyre csak érkeztek a sárkányok, akik villámgyorsan pattantak ki a gépből, és fegyvert ragadva védekező alakzatot vettek fel. Mögöttük az irdatlan nagy zsilipkapu csukódni kezdett, de még így is átjutott pár ellenséges hajó, amik hatalmas robajjal csapódtak be, letarolva több vadászgépet is. A Saurok azonnal tüzet nyitottak, és egy koncentrált tűzzel sikerült az egyiket darabokra lőni. A hajót kisebb robbanások szaggatták szét belülről.
Ünneplésre nem jutott idő, mert a másik három hajóból előmásztak az utasok is. Fred iszonyodva nézte a furcsa, exoskeletonba csatolt idegen lényeket, amik miután észrevették őket, veszett haraggal támadtak rájuk. A saurok tüzelni kezdtek, és Fred és a többiek is csatlakoztak hozzájuk. Max egy nehéz sugárvetővel pörkölt oda nekik, leszedve kettőt is egymás után, míg mellette Jarvis egy lézerpuskával gondosan célozva próbált minél többet megölni, vagy legalább megsebesíteni.
– Figyelem mindenki!
– szólalt meg Hisszor Centurio a sisakjába épített adóvevőn át.
– Fokozatos visszavonulást rendelek el! Az embereket várjuk a stázis tartályoknál. A vegyület hamarosan elkészül, és mi hamarabb be kell adjuk.
– Hallottátok? – mondta Fred a legénység frekvenciáján. – Mennünk kell.
– Őket meg itt hagyjuk? – kérdezte hitetlenkedve Sarah. – Értünk, áldozzák fel magukat.
Újabb saur katonák érkeztek, és az egyik őjük intett nekik.
– Hallották, siessenek!
– Gyerünk, mennünk kell! – mondta Fred, mire végre megmozdultak. Senki sem akarta késletetni az indulást, és legfőképpen azt, hogy anélkül ugorjanak, mielőtt még beszállnának egy tartályba. A levállás folyamatos volt. Egymást fedezték a visszavonulás közben, ahogy kellett. Mielőtt bezáródott volna mögöttük az ajtó, a lények megrohanták a védőket. Attila követte a gyíkokat a hangárok felé. Alessia már küldött egy másik csapatot a hajtóművekhez, hogy ellenőrizzék. Simont éppen akkor érték el, mikor az egyik sárkányba szállt volna be. Az egyik katona felemelte fegyverét és tüzelt. Simonnak le kellett ugrania a gépről, hogy elkerülje a halált, és behúzódott a gép mögé.
– Miért, Simon?
– kérdezte hangosan Attila. Közben a katonák két oldalról próbálták megkerülni a hajót. Attila is készenlétben tartotta oldal fegyverét.
– Már egy ideje nem Simon vagyok
– jött a válasz a gép mögül.
– Ne lőjetek, előjövök!
A hadnagy felemelt kezekkel jött elő a gép mögül. Attila is felemelte lézerpisztolyát, és Simonra célzott vele.
– Akkor mégis ki vagy te?
– Fogalmatok sincs, igaz? – Benned is van egy.
Simon felröhögött, és a fejét rázta.
– Na, találgass még. – Nincs sem időm, sem kedvem a játékaidhoz.
Simon holtteste valószínűleg még most is ott hever az űrállomáson, az egyik üres szobában. Attilát ez váratlanul érte.
Mégis mit jelentsen ez?
A Simon hasonmás felnevetett.
Azt gondolták, hogy olyan ostobák lennénk, hogy nem épülünk be mi is az emberek közé. Igaz, kevesebben vagyunk, de ott vagyunk, és végig ott voltunk. Végig rejtve maradtunk, és csak akkor léptünk, mikor valami óriásit hajtottunk végre. Évszázadokon át manipuláltunk titeket. Mi öltük meg Ferenc Ferdinándot.
Azt tudtad, hogy Adolf Hitler meghalt 15 évvel a második világháború kitörése előtt egy börtönben?
Bizony, helyét egy hozzám hasonló vette át.
Kennedy,
ő történetesen a Saur fajhoz tartozott, ezért kellett halnia. Na és persze azért, mert hogy mi vegyük át a helyét, így létrejöhetett a vietnámi háború. Kezded kapizsgálni? Kezded érteni a mi kultúránkat? Egy percig se hitt.
Simon monológia közben Attila sisakjában Alessia hangja szólalt meg.
Élve kell nekünk. Találtunk egy bombát a hajtóműveknél, és valószínűleg csak ő tudja hatástalanítani.
Attila a másik két katonára pillantott, akik szintén összenéztek és bólintottak.
Mi történt?
Mikor öltem meg? Még mielőtt találkoztunk volna a hangáraknál a kiürítés közben. Túl könnyű volt. Biztosan jobban harcolt volna, ha hagyok neki időt, de nem értem rá. Épp csak pár percre hagyták magára. Senki sem vette észre a változást. Simon annyira jelentéktelen volt, nem igaz? Egy szánalmas kis pondró.
Hirtelen a hangár nyitott ajtaján három idegen hajó repült be. Mindenki odafordult meglepetésében. Simon pedig kihasználva az alkalmat, előkapta maga mögül a fegyverét, és megsorozta a baloldali katonát, majd felpattant a sárkányra. A saur katona hótan esett össze.
Attila rárőtt a megmaradt gyíkkal egyetemben, de mivel tudták, hogy élve kell nekik, csak megsebesíteni akarták, de így is elvétették. Simonnak sikerült beszállnia a gépbe. Attila rákiáltott a másikra. Tud mindenről! Amaz nagyon is értette, hogy mit tud, így megrohamozta a gépet. Attila pedig követte a példáját. A Saori felugrott a gépre, majd egy villanás után visszazuhant, és lepattanva a gép szárnyáról a padlón csattant. Simon már zárta is a gépet, és felbuktak a hajtóművei. Közben landoltak az ellenséges gépek is, és brutális, erőszakos lények pattantak ki a felnyíló oldalából, és feléjük rohantak. Attila tudta, hogy nincs esélye, hogy kirángassa Simont, így letérdelt, és csapkodva átkutatta a Saori testét. Simon gépe lassan emelkedni kezdett. Egy rémisztő pillanatig nem találta, amit keresett, majd végre rámarkolt a kerek tárgyra. Miközben felállt, megnyomta rajta a gombot, és a felszálló gép aljára hajította. A gránát mágnesesen rátapadt a felületre, és Attila most látta elérkezettnek az időt, hogy elhúzzan innen. Az idegen lények egyre közelebb jártak. Rohanva kifelé meghallotta a hatalmas robbanást, és megengedett magának egy pillantást maga mögé. A gép darabjaira hullott, és eltűnt egy hatalmas lángtengerben. Nem hitte, hogy bárki is túlélhet egy ilyen robbanást, de persze a Simon alakját felvevő lény nem egy általános teremtmény volt. Nem tudta, hogy így hogyan tudják majd hatástalanítani a bombát, de azt se hagyhatták, hogy meglépjen azokkal a koordinátákkal, amikkel utánuk mehettek volna, miután ők végrehajtják az ugrást. Vagy éppen megtudják, hogy Viktóriáék hajója hová tart éppen. Attila kirohant a hangárból, és az idegen szörnyek a nyomában loholtak. Fred folyamatosan tüzelve hátrált, Sarával az oldalán. Előttük a saurok tettek ugyanígy, fedezve a visszavonulásokat. Már nem lehetett messze a tartályokkal teli csarnok, de még csak nem is tudhatták, hogy ott biztonságosabb lesz-e, ugyanis már úton útfélen találkoztak az ellenséggel. Mögöttük felugatott Max nehéz sugárvetője.
A hátuk mögött vannak,
bömbölte az óriás, folyamatosan tűz alatt tartva a lényeket, akik nem tudtak ellenállni a hatalmas tűzerőnek, és hárman még azelőtt estek össze, hogy csak egy lépést tehettek volna feléjük. Fred megpördült, és megjelölte célpontot. A többiek szintén láthatták a sisakjuk vizorján, hogy melyiket jelölte meg, és egy koncentrált tűzzel másodpercek alatt végeztek a lénnyel. Először a titánváz lábak szakadtak szét, és mielőtt padlót ért volna, kijuggatták a lény fejét. Fred örült a társainak, egyedül nem lett volna képes végigcsinálni. Attila viszont nagyon hiányzott a csapatból. Az ő jelenléte szinte halhatatlanná tette őket mindennemű fenyegetéssel szemben. Vele még a pokol tornácain is átküzdötték volna magukat. Most viszont egy ostoba hiba miatt nélküle kellett szembeszállniuk ezekkel a pokolból jött démonokkal. Hibázott ugyan, de melyikük ne hibázott volna már az évek során? Attól még ugyanúgy tisztelték, és továbbra is a kapitányuk maradt. Túl lesznek ezen is, és idővel olyan lesz, mint régen. Nem, természetesen nem lehet olyan, mint régen. Régen csak maguk voltak, és nem kellett világokat leigázó szörnyek ellen harcolniuk, akik ellen egymagukban esélyük sem lenne. Szerencsére remek szövetségesekre leltek a saurok személyében, akik segítették őket, és már-már maguk közé fogadták. Mi más bizonyíthatnám, mint az, hogy nem hajtották végre az ugrást még idő előtt, magukra hagyva őket a világűr eme mostanra már ellenséges szegletében. Az idegen lények eközben összeszedték magukat, és egyre csak közeledtek feléjük, mit sem törődve elesett bajtársaikkal. Még pár méter, és ők halottak lesznek, mivel közelharcba esélyük sincs ellenük.
Ezek nem állnak meg, kiáltotta Jervis Max mellett, majd hátrálni kezdett.
Ha félt is, annak nem mutatta jelét, ahogy a csapat többi tagja sem. Fred viszont félt. Félt a haláltól. Hője is lett volna, ha nem fél, de ő sem mutatta ki. Rendületlenül tüzelt az egyik lényre, akinek szabályosan szétrobbant a feje a koncentrált tűzben. A lényeknek nem volt védőpajzsuk, ahogy a sauroknak, de bőrük keményebb volt, és szívósabbak is voltak a rohadékok.
A következő lény kikerülte a rázúduló lövéseket, és egy ugrással megszövetette magát, aki a sugárvetőjével blokkolta több 10 centi hosszú pengéket, melyel a lény fel akarta nyársalni. Az életét megmentette a fegyver, de két darabra hasadva pattant a padlón. Jervis ugrott oda, és közvetlen közelről belepumpált egy sorozatot az idegen fejébe. Míg Jervis is segített felállni Maxnek, aki hátra esett a hatalmas ütéstől, közben a többiek eléjük léptek, és további két lénnyel végeztek. Egy újabb lény hatolt át a lézereken, és Nadine-ra vetette magát, de nem ért el a nőhöz. Hikaru lépett elé, és felugorva kardjának egy csapásával levágta a lény fejét, aki hangosan csörömpölve esett össze. A hátuk mögül újabb lézernyalábok zúdultak a lényekre. Fred hátranézve látta az eddig őket fedező saurokat, amint folyamatosan tüzelve feléjük rohannak. Pár pillanat múlva már el is húztak közöttük, és kivont karddal rávetették magukat a lényekre. A saurok hamar pontot tettek az összecsapásra. Fred egyre jobban kedvelte őket. Attila hallotta, hogy a lények őt követik. A titánvázak, melyekbe a lények voltak rögzítve, hangosan dübögtek, csattogtak mögötte. Nem morogtak, nem visítottak, nem sziszegtek. Semmilyen hangot nem adtak ki magukból. De a fém csattogásától a fémen így is kirázta hideg. Oldala szúrni kezdett, és nem tudta, mennyi van még benne. Úgy gondolta, még pár méter, és meg kell állnia. Akkor neki vége, de nem fogja könnyen adni magát. Időközben tájékoztatta Alessiát, hogy nem tudják élve elfogni Simont, így más megoldást kellett találniuk. Már feladni készült, mikor kiérve egy széles folyosóra, megkönnyebbülésére egy kisebb saur szakaszt pillantott meg, ahogy a másik irányba rohannak. – Ide! – kiáltotta feléjük, mire megfordultak. Mindent beleadott egy utolsó hajrába, mikor a saurok megláthatták, mielől menekül, és azonnal tüzet nyitottak a mögötte felbukkanó rémségekre. Attila túlfutott a katonákon, majd megállt egy pillanatra, és kezét az oldalára tapasztva pihegett. Mögötte elszabadult a pokol, ahogy közel harcokba bonyolódtak a felek. Az egyik saur egy táska méretű tárgyat szorongatott, majd egy másik intett neki, hogy menjen tovább. Attila rögtön arra gondolt, hogy az lehet a bomba, így utána rohant, hátrahagyva a csatazajt. – Bízza a katonákra, kapitány! – jelentkezett be Alessia, aki minden bizonnyal megkapta a jelentést. A legénysége úton van a strázis tartályokhoz, és pár perc múlva megkapják a vegyületet. – Nem megyünk sehova, ha a hajó lebénul vagy felrobban. Mi pedig nem akarunk magára várni, ha ugranunk kell. Akkor tegyék, amit kell, ne várjanak rám! Alessia nem válaszolt. További 6 katona követte őket, biztosítva a szerkezetet. A következő fordulóban viszont rájuk rontott az ellenség. Úgy csaptak le rájuk, mint lesben álló jaguárok a kajmánokra. Az egyik oldal folyosóról rohanták le őket, és az elől haladó gyíkot egy száguldó vonat erejével nyomták a folyosó falához. Az egyik lény szabályosan felnyársalt egy másik szerencsétlen gyíkot, akinek hosszú karmok robbantak ki a hátából, és a szörny úgy tartotta fel a feje fölé, mintha csak egy darab rongy lenne. A halott saurt a társai felé dobta, és a többi lény megrohamozta őket. A gyíkok a kezdeti meglepettség után előkapták a kardjukat, és nekiálltak visszaszorítani az idegeneket. Attila ugyan próbált segíteni nekik a fegyverével, de nem tudta egyiket sem becélozni, mivel nagyon gyorsak voltak, és attól tartott, hogy egy saurt találna el. Épp időben bukott le egy csapás elől, mely minden bizonnyal levitte volna a fejét, és beleeresztett egy sorozatot a lény hasába. Az vadállati hangon felvisított, míg nem egy saur keresztül döfte a koponyáját. Acélkardok csaptak össze titánkarmokkal, és páncélos testek ütöttek titánvázakhoz. Kis híján a falnak passzírozta egy saur teste, akit egy hatalmas rugással lögtek hátra, mielőtt letépte volna a fejét az egyik förtelmes lény. Attila hallani vélte a csontok ropogását és az inak szakadását. Sosem látott még ilyen borzalmas halálokat, melyek külön válogatásokba tárultak elé. A padlón ülve lökte magát hátra az egyre csak durvább csatától.
hallgatnia kellett volna Alessiára. Nem veheti fel a harcot ezekkel szemben, akikkel még a saurok sem bírnak el. Úgy érezte, most jócskán túlvállalta magát. Ebben a helyzetben csak egy aprócska bogár volt, aki felett titánok hadakoztak, és eddig csak a szerencsém múlott, hogy nem taposták halára. Mint Gulliver az óriások földjén. Próbálta kizárni ezeket a gondolatokat, de hogy elnézte, milyen gyors karcsapásokat váltanak egymással, az érzés egyre csak erősödött. A bombát tartó saur holtan esett össze, miután levágták a kezét és feltépték a hasát. Senki nem mozdult a bombára. Attila tudta, mit kell tennie. Lézerpisztolyának sorozatával szétlőtte a fejét a lénynek, aki megölte a bomba hordozóját, majd felkapva a bombát, próbált kereket oldani. Meglátott egy rést a harcoló felek között, és kihasználva az alkalmat átugrott egy titánvázas lény mögött. Az utolsó pillanatban húzta le a fejét egy lény hátából kiszakadó saur kardja alatt, majd előrevetődve átbukfencezett közöttük. Hátra se nézve loholt tovább, távolabb a veszélytől. – Menjen! Mi feltartjuk őket! – hallotta az egyik saur hangját a sisakjában. A kapcsolat egy fájdalmas hörgéssel szakadt meg. – Siessen, kapitány! – sürgette Alessia, aki minden bizonnyal a kamerákon kísérte őt végig. – A következő folyosón jobbra, ki kell dobnia a zsilip kapun! Attila csak lihegett, majd menet közben aktiválta a drónját, ami felröppent a hátáról, és mennyezethez közel követte őt. További gombok megnyomásával elküldte a jelet a Malevor hídjára. Ezzel talán pontosabb instrukciókat kaphat. Ez okos ötlet, kapitány, jött az elismerés Alessiától. Követjük magát a monitoron, de közben úton vagyunk a tartályokhoz. Tegyenek meg mindent, én is azt teszem. Tudjuk, kapitány, várni fogjuk, ameddig csak lehet. Köszönöm, zihálta, majd jobbra fordulva folytatta útját. Mögötte lassan elhalt a csatazaj. Elképzelni sem tudta, hogy ki győzhetett. Ahogy Alessia vezette őt a folyosókon, a csata újból megtalálta őt. Rohanások rázták meg az előtte lévő folyosót, majd saurok és ellenséges szörnyek hada tört ki a füstből, egymást csépelve. – Ne törődjön velük, magát védik, balra menjen! Attila rohant, majd eszébe jutott, nem fog-e felrobbanni a bomba, ha ő futás közben rázogatja. Viszont ha nem fut, akkor is felrobban, tehát még sincs semmi baj a futással. Legalább gyors halála lenne. Semmiképpen sem akarta úgy végezni, mint némelyik saur, akit felnyásaltak vagy letépték a fejét. Remélte, Fred átvezeti az embereit Alessiához. Elképzelte, ahogy vállak-vállak vetve harcolnak a lényekkel. Ő pedig nem volt velük. Végre odaért a zsiliphez, és megnyomta az ajtó zárása gombot. Viszont mielőtt az ajtó bezárult előtte, egy föltelmes lény tuszkolta be magát a nyíláson. Ez nem hasonlított a titánvázas lényekre, sokkal nagyobb volt. Egy négykarú hatalmas behemót állt előtte. Karjai, mint csupa izom. Mancsai olyan hatalmasak voltak, hogy Attila elfért volna a markában. Egyik kezével elkapta Attilát, és a falhoz passzírozta. Olyan erővel szorította, hogy majdnem minden levegőt kiszorított belőle. Bőre kéken csillogott, teste aránytalannak tűnt a kezeihez képest. Feje otromba volt, és három szeme izzott a gyűlölettől. A szörnyű titán lények sokkal kisebbnek tűnhettek mellette. Cápafogas száját kinyitva beszéd jött ki belőle. Emberi beszéd.
Azt hitted, hogy ennyivel legyőzhetsz? Hogy egy gránát meg tud engem ölni? Most már Simon tudata is az enyém. Ismerem minden mozdulatodat és stratégiádat. Még abban a nyomorult ember testében is megnyúzhatnálak.
Attila nagy nehezen préselte ki a választ.
– Akkor küzd meg velem, Simon alakjában!
A lény elvigyorodott, és Attila bár nehezen, de folytatta.
– Küzd meg velem, tisztességesen, fegyvere nélkül!
A lény továbbra is vicsorgott, majd alig érezhetően remegni kezdett a teste. Lassan engedett a szorításon, és a szörny teste kezdett átalakulni. A négyből két kéz kezdett visszahúzódni, majd eltűnt a törzsben. A test, mint a saját magába fordult volna. Attila izonyodva nézte augusztustalan testhorrorba illő jelenetet, majd felocsúdva a döbbenetéből és undorából felkapta fegyverét és tüzelt. Közvetlen közelről csapódtak az undorító förtelembe a lézersugarak, és a lény felvisított, de az átalakulás folytatódott, és mikor a szája egybeolvadt, már megszűnt a sikoltás. Attila folytatta a tüzelést, míg nem a lény egy utolsó befejezetlen formába ragadva a padlóra rögyött. A lény arcának egyik fele Simoné volt. A morf szája egy utolsó néma sikolyba ragadt. Úton a tartályok felé újabb és újabb hullámokban támadták őket a lények, és az őket kísérő saurok kettesével váltak le róluk, hogy időt nyerjenek a többieknek. Kisvártatva már nem maradt mellettük egy sem, viszont a lények nem akartak elfogyni, s amint végeztek a saurokkal, folytatták útjukat feléjük. Pusztító lézersugarak világították meg a folyosót, ahogy a nomád legénysége próbálta visszatartani a szörnyeket. Már nem várhattak saúri segítséget, csak magukra számíthattak. Fred úgy vélte, sohasem jutnak el a tartályokhoz. Ezt a lények is érezhették, ahogy folyton csak előrébb arra szolgattak. Nagyon sokan lehettek még, ha ennyire nem érdekelte őket a társaik halála. Mintha egy golyófogónak küldték volna őket. A saurok sokkal többel végeztek már, de a túlerővel szemben nem tudtak mit kezdeni.
Így sohasem jutunk el a tartályokhoz, mondta Sara, miközben a pisztolyát a leggyorsabb fokozatra állítva szórta a fénylándzsákat a szörnyekre. Már közel vagyunk, kiabálta túl Jervis a lézerfegyverek sercegő hangját.
Igar elhajított egy kerek tárgyat a lények közé, és pár pillanattal később hatalmas lángok csaptak a lényekre, akik visítva kaptak lángra.
– Most megyünk! – kiáltotta Fred.
Ekkor felszikrázott felettük a mennyezet, és egy nagyobb átmérőjű lyuk keletkezett rajta. Felucsodni sem volt idejük, és már is leugrott az első borzalmas lény. Igar és Nadine a szörny áttételes oldalán álltak, Igar még mindig a folyosó másik végébe tüzelt, így észre sem vette a lényt. Nadine viszont közvetlen közelről megsorozta a lézerrel. A sugárnyalábok a lény hátán jöttek ki, füstölgő lyukakat hagyva maguk után. De a lény tovább mozgott, és előre lendülve egy villámgyors, viszintes csapással ketté vágta a nőt.
– Ne!
– kiáltott fel Sarah meglepetten. Fred és a többiek megnyikkanni sem tudtak. Fred úgy érezte, minden megszűnt létezni. Nem hallotta a lények süvöltését, a fegyverek sercegését, Sara kiáltását. Csak Nadint látta szemei előtt, ahogy az egyik pillanatban még ott állt, és a másikban már ketté szakadva hever a padlón. Ez akármelyikükkel megtörténhet. Még vele is. Igar lenézett a padlóra. Tovább tartott neki feldolgozni a látottakat, mint jelen pillanatban kellett volna, és a lény, aki feleségét megölte, most rávetette magát. Fred és a többiek nem kimérték, és mielőtt bármit tehetett volna, a lény cafatokra szakadt. Igar még mindig a feleségét bámulta, aki arccal lefelé hevert a padlón, melyen már hatalmas vértócsa alakult ki. Fred odalépett hozzá.
– Igar, mennünk kell!
Igar nem fordította el a tekintetét.
– Menjetek! – Kérlek, te is gyere! Itt már nem tehetsz semmit!
A folyosó végén ismét felbukkantak a lények.
– Azt mondtam, menjetek!
– üvöltötte Igar Fredre nézve. Fred hátrahajukölt a durva, ám érthető kirohanáson. Igar tekintetében ott látszott minden fájdalom és bosszúvágy. Választ nem várva, Igar elhajított egy újabb plazmagránátot, majd felemelte fegyverét, és tüzelni kezdett a közeledő lényekre, miközben feléjük sétált. Újra lángok borították el a folyosót, de Igar csak tovább tüzelt. Igar meg akart halni, és annyi lényt vinni magával, amennyit csak tud.
– Menjünk! – mondta Fred, felismerve szándékát, amitől nem tudnák eltéríteni, és sietniük kell.
Meglepő módon senki sem ellenkezett.
Még hogy nem ismeri őket, mosolygott magában Attila, majd aktiválta a mágneses csizmáját, és ismét megnyomott egy gombot a panelen, de ezúttal a külső ajtónyitó gombját.
Gyötrelmesen hosszú másodpercek vártak rá, míg a kiegyenlítő kamrából eltűnt a levegő, hogy az ajtónyitásakor ne lépjen fel a vákumhatás. Addig felvette a földről a bombát, és készült, hogy kilöki az űrbe. Az ajtó végül felnyílt, Attila pedig eltaszította magától a táska méretű tárgyat olyan erővel, ahogy csak tudta. Mágneses csizmáinak hála nem repült hátra a lökéstől. Remélte, elég lesz ennyi is, és gyorsan becsukta az ajtót. Végre megkönnyebbülhetett. A feladatot sikeresen teljesítette, és talán még vissza is juthat a tartályokhoz, amennyiben nem nyársalja fel egy szörnyeteg az odavezető úton. A nyomás végre újra kiegyenlítődött, és nyúlt a nyitó panel felé. Ekkor valami megrázta a hajót, és hátra nézve látta, mintha egy hatalmas csillag születne éppen a szeme láttára. A látvány egyszerre volt csodálatos és rémisztő. A bomba felrobbant, de még túl közel volt a hajóhoz. Attila már nyúlt a kapaszkodóért, mikor a zsilépkamra külső ajtaja kiszakadt a helyéről a tokkal együtt. A hirtelen kiszökő levegő olyan hirtelen ragadta meg, hogy a mágneses bakancsa se bírta lentartani őt. – Ne! – kiáltott felrémülten, mikor érezte, hogy meglódul a nyílás felé. Pánikszerűen próbált megkapaszkodni valamiben, és az utolsó pillanatban elkapott egy csövet, de az kicsúszott a kezéből. Attila kirepült a nyíláson a sötétség felé. A tartályok előtt sokan készülődtek, és Alessia is közöttük volt. Fred és a megmaradt legénység tagjai odarohantak hozzá. Attillát sehol sem látták. Itt vannak! Szólalt meg a királynő, de mintha nem is nekik mondta volna. Ekkor Attila jelentkezett be a sisakjukban. – Hát, túléltetek? – kérdezte Attila megkönnyebbüléssel a hangjában. Fred a megmaradt társaira nézett, és alig bírt megszólalni. – Kapitány, Igar és Nadine, nekik nem sikerült. Egy fájdalmas sóhaj volt Attila válasza. – Ó, ne! Feláldozták magukat, hogy mi élhessünk. Folytatta Sarah halkan. A többiek némán hallgattak. Pár másodperc múlva Fred félvetette fel a kérdést. Úton van, kapitán? Mindenki feszülten várta a választ. Az sajnos nem fog most menni. Alessia őket figyelte. Talán ő is hallotta, mit beszélnek, és ő már minden bizonnyal tudta, hogy Attila nem fog jönni. Hol van most? Magáért megyünk, mondta határozottan Fred, körbenézve a többieken, akik bólintottak és már is készültek az újabb rohanásra, ellenőrizve fegyvereiket. – Nem, nincs idő, itt kell hagyjatok. – Azt már nem, ma már elvesztettünk három emberünket. – Ez már túl sok. – Na és a gyíkok, szerinted ők mennyit vesztettek ma, és mennyit vesztenek ezekben a pillanatokban is? – Nem várhattok, már megbeszéltem a királynővel. Ugranotok kell, és nem nyitok vitát. Maga a kapitányunk. Már nem, Fred. Már te vagy a kapitány. Fred megpróbálta a könnyeit letörölni az arcáról, de csak a sisakját törölgette. Rohadtul nem volt ez rendjén. Ez nem volt betervezve, és Attilának is itt kellene lennie. Én nem fogom itt hagyni, kiáltott fel Max. Ezután olyan gyorsan történt minden. Max sietős léptekkel elindult a másik kijárat felé, mintha tudta volna egyáltalán, hogy merre induljon. Jervis is utána indult. Két saur állta el Max útját, de ő csak simán félrelökte őket. Egy harmadik lépett mögé, valami elektromos fegyverrel a kezében. – Vigyázz, Max! – kiáltott fel Lukasz, de elkésett. A saur előre döfött a fegyverrel, az óriás hátába, aki rángatozni kezdett, majd a padlóra rogyott. Jervis felordított dühében, és előrántotta a fegyverét. Legalábbis előrántotta volna, de őt is ledöfték, és ő is tehetetlenül rángatódzott a padlón. Fred teljesen összeomlott. Nem értette, mi történik, de nem nézhette tétlenül, ahogy leülik a társait. Még négy saur indult meg feléjük. Fred előkapta a fegyverét, és az egyetlen logikus lépést tette meg abban a pillanatban. Alessiára célzott. Nem mozduljatok, különben a királynőtök meghal, ordította feléjük. Látta, ahogy a Malevor távolodik tőle, és egyre csak kisebb lesz. Addig akarta látni, ameddig csak lehet. Lassan, de megállíthatatlanul forgott, miközben sodródott, így hol látta a hajót, hol nem. A fúvókákkal sikerült lelassítania a forgást, de csak annyira, hogy ne hányja el magát. Most már nem meri használni a fúvókákat, tartalékolnia kell az energiát. Közben gyötrődve hallgatta végig, hogy mi történik a Malevor fedélzetén. Újfent csak tehetetlen szemlélője, vagy ez esetben fültanúja lehet, ahogy a családja darabokra hullik. Próbálta nyugtatni őket, de mintha nem is hallották volna őt. Aztán meghallotta, ahogy Fred a királynő megölésével fenyegetődzik.
Ne csináld, Fred, nem lesz semmi baja senkinek. Így van, királynő?
Így van, a barátaik csak elkábultak.
Hagyjanak minket békén,
kiáltott fel Fred.
Hadd menjünk utunkra. Addig nem volt semmi baj, míg maguk meg nem jöttek. Mennetek kell, Fred, ez az utolsó parancsom. Tartsátok tiszteletben!
A királynő is közbeszólt. Megérezném, minden egyes pillanatban egy katonám áldozza föl magát éppen, hogy mi befeküdhessünk a tartályokba és elmenekülhessünk.
Hallgass rám, Fred, menni fog, képes leszel rá. Azokkal törődj, akik még ott vannak melletted. Vigyázz rájuk, Fred!
Pár másodperc múlva jött csak a válasz egy fájdalmas sóhaj kíséretében.
Hiányozni fog, kapitány, mondta végül a pilóta.
Lehetett hallani, hogy majdnem elcsuklik a hangja. Nem maradt sok idejük a búcsúra, és ahogy Attila elnézte a levegőkészletét, már nem sokáig kell aggódnia a magány miatt. Addig beszélt velük, míg meg nem kapták az injekciókat. Aztán mind belefeküdtek a tartályukba.
Köszönjük, kapitány,
köszönt el tőle Alessia is.
Jól csinálta.
Attila szemei könnybe lábadtak.
Vigyázzanak rájuk.
Mindig. Aztán megszakadt a kapcsolat. Ahogy az irányítás nélkül forgott a függőleges tengelye körül, újra eltűnt, majd újra felbukkant előtte a Malevor hajtóműveinek a fénye. A következő fordulatnál a hajó már nem látta. Egyszerűen eltűnt, mintha ott se lett volna. Most már teljesen magára maradt. Körülötte néhol törmeléket látott és halott testeket. Hamarosan ő is egy lesz közülük. A rendszerek szerint még maradt 5 percre elegendő levegője, így kikapcsolta az infrát is. Hogy 5 percre mi elég? Az emlékekre. Ő már hiába gondolkodott a jövőn, hiszen most már semmilyen hatása nem lesz annak alakulására. Számára már csak a múlt maradt. Pár napja még együtt nevettek a nomád pihenőjében, és együtt voltak. Tudták, hogy előbb vagy utóbb beüt a szar, de azt is tudták, hogy együtt átvészelik. Arra gondolni sem mert, hogy másként is alakulhatott volna, ha ő nem kezd el inni. Viszont arra igen, ha nem így történik, talán nem fedezik fel a bombát, és most ők sem menekülhettek volna el. A végén csak sikerült tenni valami jót. Hogy okkal történt volna mindez? Hogy meg volt írva előre? Utólag sok minden sorsszerűen lehet felfogni, ami kizárja a véletlenek lehetőségeit. Ugyanakkor dönthetünk is a sorsunk felől, de a döntés nem mindig látható számunkra. Nem tudjuk előre mindig, hogy milyen döntésünknek mi lesz a következménye, és milyen eseménysorozatot indítunk el abban az egyetlen pillanatban. Végül nem megbánta a döntéseit, hanem megbékélt velük. Sajnálta, hogy elszakadt a családjától, és azt, hogy nem láthatja többé őket, és nem lesz ott velük a jövőben, hogy segítse őket. Ő már sohasem tudja meg, mi lesz Gergővel, és nem fogja tudni, hogy Kitty és Viktória megbocsájt-e neki. Ha megtudják, hogy meghalt, biztosan megteszik. Mit meg nem adott volna azért, hogy még egyszer utoljára láthassa és karjai közé zárhassa őket? Puszit adjon puha arckocskájukra, és elmondhassa nekik, hogy mennyire szereti őket. Átölelhesse Viktóriát, és elmondja neki, hogy minden rendben lesz, és nagyon sajnálja, hogy hazudott neki. Szemét behunyta, és elképzelte maga előtt a közös vacsorákat, a gyerekek nevetését, és felesége mosolyát. Képzeld, apa, kezdte el Gergő a beszámolót. Miss Tate azt mondta, hogy egyik legveszélyesebb dolog most a mélyűri felderítés, hogy nem sokára itt az az űrhajó, és hogy mik lehetnek még odakint, az szinte a végtelennel egyenlő. Attila mosolygott magában.
A legfeljebb az veszélyes, mondta Attila, mikor Lukasz káposztát eszik, és szorulása lesz 3 napig. Közben meg ugye ereget, ahogy szokott.
Hékás, szólt rá Viktória férjére.
Eszünk.
Bocsi, mondta Attila, majd rákacsintott a gyerekekre, akik kuncogtak.
Anya, mondta most Kitti, holnap kellene nekem venni egy új ruhát. Tudod, hamarosan lesz az a buli.
Buli? Mondta fel Attila a szemöldökét. Az ő kislánya tegnap még babázott. Ma meg már bulikról beszélget.
Te, mikor nőttél fel?
Kitti egy megsemmisítő pillantást vetett rá.
Mikor nem voltál itthon?
Hékás!
Szólt most ő rá Viktória. Vigyázz a szádra! Attilának rosszul esett a lánya elszólása, de csak azért, mert lényegében igaza is volt. Aztán Kitti felállt az asztaltól, és átölelte az apját, aki a lány hajába temette az arcát. Levendula illata volt, ahogy mindig.
Ne haragudj, apa!
Én nem haragszok. Nem tudnál olyat tenni, ami miatt haragudnék rád.
Viktóriára nézett, aki már megint azzal az elégedett mosollyal az arcán nézte őket. Miután Kitty visszajut a helyére, befejezték a vacsorát, és mind átvonultak a nappaliba, hogy megnézzenek egy filmet. Attila és Viktória középre ültek, míg Kitty az apja mellett, Gergő anyja mellé ült a kényelmes, otthonos kanapén, ami az elsők között volt, amit közösen vettek meg a házasságuk után. Miközben nézték a filmet, Attila ránézett Viktóriára.
Sajnálom, Viki, elszúrtam.
A nő a fejét rázta.
Semmi baj, drágám, ezen is túl leszünk.
Én már nem.
Csitította őt a nő. Most ne erre gondolj. Viktória megcsókolta férjét, és Kitty apja ölébe hajtotta a fejét. Gergő felnézett az apjára, és ő is mosolygott.
Szeretlek titeket, mindennél jobban.
Akkor sem nyitotta ki a szemét, amikor a vízorján felbukkantak a figyelmeztetések, hogy páncélja energiacellája lemerült, és a levegője is elfogyott. Attila tovább sodródott az űrben, és a sötétség teljesen körülzárta.